Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Samodi Evelin. Indul a hétvégi menetrend, egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról és egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Az elmúlt egy-másfél hónapban alapvetően gyengítette a dollár árfolyamát, hogy nem csitul az amerikai-kínai ellentét a vámháborúban. Ha a megindult kereskedelmi tárgyalások zátonyra futnak, az újra gyengítheti az amerikai fizetőeszközt. Közben a forint az LKB kamat csökkentése és a Fed kamattartása miatt is tartja a 400 körüli értékét az euróval és a 350 körülit a dollárral szemben. Jót tett a forintnak az is, hogy új jegybankelnök van idehaza március óta. Varga Mihály kommunikációja nyugtatja a piacot, de vélhetően tartósan azért nem nyomja 400 alá a forint árfolyamot az euróval szemben. Szabó Róbertet, az iBen First vezető devizaértékesítőjét Nagy Károly kérdezte.
Az elmúlt nagyjából egy hónapra visszatekintve a dollár folyamatosan, fokozatosan gyengült az euróval szemben, most már az 1,14-es szint fölött jár. Ez most már a vámháborúnak vajon a hatása, vagy pedig inkább kezd egyfajta kamat különbözet kirajzolódni a Fed, illetve az Európai Központi Bank között?
Alapvetően mindkettő tényezőt meg lehet említeni, de inkább a vámháborút emelném ki jobban egyébként. Ez megfigyelhető volt, hogy amikor Trump keményebben fogalmazott, akár Kínával, akár egyébként az EU-val szemben, akkor a dollár mindig gyengülő pályára került, és most is egyébként ugye itt megfigyelhető, hogy az 1.10-es, 1.11-es szintekről az elmúlt hetekben megint az 1.15-ös szintekig emelkedett vissza az árfolyam. Viszont technikai képet, hogyha megvizsgáljuk egyébként, és hogyha esetlegesen a hétfő, illetve a keddi tárgyalások pozitív fejleményekkel zárulnak, említem itt ugye az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kína közötti vámháború tárgyalást, akkor egyébként elképzelhető, hogy az árfolyam vissza fog kanyarodni, akár az 1.12-es, és ezt követően pedig akár az 1.10-es szintek irányába, de mindenképp szükséges az, hogy pozitív híreket halljunk a vámháborúval kapcsolatban. Itt többször is lehet egyébként már hallani, akár Amerikából, hogy a befektetők megkérdőjelezik már egyre inkább a dollár, mint primer deviza szerepét a világpiacon. Azért itt még több folyamatnak is végbe kell mennie, végre kell hajtódni, hogy ide eljussunk, de véleményem szerint, hogyha pozitív fejlemények érkeznek, illetve hírek érkeznek a vámháború kapcsán, akkor a dollár az egyébként erősödni tud majd itt a nyári időszakban.
Ha már a dollárt, mint tartalékdeviza, a világ legfontosabb tartalékdevizájának a szerepét említette, valamelyest csökkent egyébként a tartalék mértéke a világországainál dollárban számítva, de mi kerülhet akkor előtérbe? Helyette inkább eurót vásárolnak azok az országok, amelyek próbálják leépíteni az ilyen jellegű kitettségeiket, vagy adott esetben elkezdtek apró lépésekkel yuant venni?
Ezt még nehéz egyébként előre látni, hogy itt milyen folyamatok mehetnének végbe. Alapvetően egyébként a yuan házatáján is azt látjuk, hogy most a kínai gazdaság az ugye eléggé szenved, és itt most egy rossz inflációs adat érkezett újfent. Úgyhogy elég komplex most egyébként olyan szempontból elemezni, hogy hosszú távon dollár szerepét mely deviza válthatja föl, de egyébként azt láthatjuk, hogy az euróban egyre nagyobb mértékben zajlik a világkereskedelem, de egyébként még nagyon korai ezt jelenteni, hogy a dedollarizáció folyamata elindult, illetve hogy biztos, hogy ez végre fog hajtódni. Én inkább azt az oldalt erősíteném, hogy itt még hosszú évekig a dollár lesz a fő deviza.
Térjünk át egy kicsit a forintra, ahol hát március óta ugye új jegybankelnök van Varga Mihály személyében. Történt szervezeti változás jó néhány, de minthogyha a kommunikáció a jegybank részéről finomodott volna, és hát nem is volt azóta kamat csökkentés. Milyen pályán mozog a forint?
Alapvetően ez várható volt, hogyha majd Varga Mihály hivatalba lép, akkor egy picit finomodhat a kommunikáció. Viszont ami nem változott, az a piacok irányába történő kommunikáció. Tehát ott folyamatosan szigorú hangnemet az fenntartja a jegybank, és hogyha kamat csökkentésekről beszélünk, itt alapvetően egyébként nincs most tere a jegybanknak a további kamatvágásokra. Egyszerűen a hazai gazdasági mutatók nem teszik lehetővé ezt, és gyakorlatilag a mostani szinteket, hogyha megnézik, hogy az euró forint újfent a 400-as szintet próbálja áttörni, illetve a dollár forint kapcsán is egyébként több havi csúcson láthatjuk a devizát. Gyakorlatilag ez a kamatszint az, ami a forintot picit erősebben fogalmazva, de életképesen tudja tartani, vagy lélegeztetőgépen tudja tartani. Hogyha ez a kamat különbözet az euróhoz, miért nem lenne, akkor gyakorlatilag a forinthoz sokkal magasabb szinteken látnánk, mint a dollárhoz, mint pedig az euróhoz képest.
Valamelyest segített egyébként a forintnak, hogy a hitelminősítők részéről egyelőre legalábbis leminősítés nem volt?
Igen, abszolút, és egyébként megfigyelhető mindkét elemzésben, hogy azért sok pozitív mondatot fogalmazott meg mindkét elemzőhez, illetve ugye egy időben történt a romániai elnökválasztás, illetve a lengyel is. Itt is, ez is gyakorlatilag itt a közép-kelet-európai térségben nagyobb kockázatot jelentett, úgyhogy ezek együttes hatása miatt gyakorlatilag most a forint egy picit erőre tudott kapni, illetve hát lassan most már a nyári szünet felé közelítünk, amikor is a likviditás egy picit visszább fog ülni, úgyhogy ez is segíthet a forintnak.
Mennyire segíthet, lehet 400 alatti pár hónapig az árfolyam?
Én nem tartom egyébként kizártnak, most már másodjára próbálja meg az elmúlt néhány hónapban áttörni, illetve megközelíteni a 400-as szintet, és látok egyébként reális esélyt erre, és ebben az esetben viszont, ha sikerül, akkor első körben a 397-es szint az, amire figyelhetünk, azt követően egyébként már a 394-es szint lenne az, de azt túl merésznek tartanám, illetve túl optimistának, hogy ideig eljuthatunk, de a 397-es szintet nem tartom egyébként kizártnak, hogy meg fogja közelíteni a forint.
Szabó Róbertet, az IBAN First vezető devizaértékesítőjét hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Nem csak az aflatoxin vagy éppen az állattartó telepek esetében a száj- és körönfájás miatt kell a korábbinál jóval átgondoltabban termelniük a gazdáknak, hanem azért is, mert a betegségek mellett a klímaváltozás is egyre intenzívebben érezteti hatását. Szükség lenne a biotrágya elterjedésére, de a lehető legtöbb termőföld öntözési rendszerének kiépítésére is. Renk Zoltánt, a Hungrána vezérigazgatóját Nagy Károly kérdezte.
Az elmúlt években fogalmazunk úgy, hogy sajnos már megszokhattuk, hogy új és új kihívások jönnek az agráriumban, és ez igaz az állattenyésztésre, de ez igaz a növénytermesztésre is. Még korábban volt a koronavírus járvány időszak, aztán nyilván a klímaváltozás is itt van a nyakunkon, de hát a száj- és körönfájás vírus is. Ez utóbbi a száj- és körönfájás vírus megjelenése, az ellene való védekezés hogyan érintette a Hungrana termelését, illetve a gazdálkodását? Mit találtak ki ennek a vírusnak a kivédésére, vagy a vírusveszély csökkentésére?
Mi ugye két területen voltunk érintettek, az egyik a bejövő teherautón bejövő kukorica okozott egy ilyen fejfájást, illetve a késztermékként vagy végtermékként kimenő, gyárból kimenő takarmány alapanyagok, amik ugye állattartó telepekre mennek. És meg kellett akadályozni, hogy ezek a bejövő, illetve kimenő teherautók, az átmenő forgalommal akár behozzák ide a vírust, itt átmenjen egy másik autóra, aki átviszi egy telepre, úgyhogy ilyen fertőtlenítő kapukat, kerékfertőtlenítés és fertőtlenítő kapukat állítottunk föl, amennyire gyorsan csak tudtuk, illetve olyan intézkedést is hoztunk, hogy a sofőrök nem szállhattak ki az autóból, tehát próbáltunk digitalizálni megint mindent, ugyanúgy, mint a COVID idején. Ezzel gyakorlatilag meggátolva azt, hogy tényleg mi egy ilyen fertőzés átadó pont legyünk ebben az egész értékláncban.
Ez a fertőtlenítési előírás egyébként maradt, tehát attól függetlenül, hogy reméljük legalábbis lecsengőnben van a ragdószáj és körönfájás, ettől függetlenül marad az óvatosság?
Az óvatosság marad, a berendezéseket megvettük, úgyhogy most már az a jó, hogy hát bármikor kell, akkor ezt azonnal föl tudjuk állítani. Igen, mi is azt gondoljuk, hogy most már talán túl vagyunk rajta, ugye most már bőven eltelt minden ilyen lappangási idő, amit figyeltünk eddig, és nagyon reméljük, hogy nem lesz újabb kitörés. Én azt gondolom, hogy itt példásan vizsgázott itt minden telep, illetve az egész rendszer.
Ugyanakkor a kukorica termesztésben az elmúlt években visszatérő probléma az aflatoxin kérdése is, és új stratégiát is kialakítottak, gondolom én, ennek a problémának a kezelésére is. Ez most mennyire komoly kihívás?
Növekvő mértékben és komoly kihívás. Hát, ugye először 2012-ben találkoztak a magyar termelők az aflatoxin problémával, aztán 22-ben volt egy nagyobb fertőzöttség, és most 24-ben, ugye tavaly szintén. Mi azt gondoljuk, hogy a szakemberek is azt gondolják, hogy most már ez velünk marad. Biztos, hogy eltérő mértékben, ugye nagyon függ az időjárástól, mennyire száraz, mennyire csapadékmentes az időszak, illetve területileg is, földrajzilag is különböző mértékben lehet velünk jelen, de jelen van. Úgyhogy ez egy komoly fejfájás. Nyilván nekünk ugye ez ott érdekes, hogy a takarmány termékeinkben, a takarmány alapanyag termékeinkben ez koncentrálva dúsul verelik meg ez a toxin, amit beviszünk a kukoricával. Az egyéb fő termékeinken, tehát az üdőcukrokon, keményítőkön, alkoholokban ez nem jelenik meg, minden a takarmányvonalon marad. És nekünk ezért kell garantálni gyakorlatilag a toxinmentes árunak a befogadását. Aki tagja a kukoricakörnek, meg hallott a kukoricakörről, az már nagyon jó tapasztalatokat hallhatott ott előadások keretében, és mi is próbáljuk gyakorlatilag a következő időszakban ezeket a tudásokat átadni a termelőinknek, és egy új stratégia keretében másfajta hosszabb távú szerződéseket és együttműködéseket szeretnénk kötni a gazdákkal. Ennek a kidolgozása folyamatban van, ez nem egyik napra a másikra zajló folyamat, hanem ez egy hosszabb időszak, szépen lassan lépésről lépésre szeretnénk haladni, és minél több termelőt így magunkhoz kötni. Tehát ebben lesz tudásátadás, lesz valami fajta integráció, akár termeltetés, mint mondjuk más növényeknél ezt már láttuk, vagy látjuk. Kukoricában ugye ez nem volt egy népszerű dolog, de azt gondolom, hogy a jövő a termelőknek is gyakorlatilag a biztos vevő, meg a biztos piac megléte érdekében, én azt gondolom a termelők is változnak majd a hozzáállásukban, illetve a magatartásukban, és ők is már most is látjuk komoly jeleit annak, hogy érdeklődnek egy ilyen hosszabb távú együttműködésre. Mi egyrészt így szeretnénk biztosítani a mennyiséget és a jó minőséget is. Azt gondolom, hogy ez végül is hosszú távon mindkét félnek nagyon kölcsönös lesz.
Mit jelent ez a termeltetési rendszer bevezetése? Még így is próbáltak élemezni, hogy termelőtől a fogyasztóig, ami Nyugat-Európában már jól ismert, gyakorlatilag dedikált területekre leszerződnek a termelőkkel, és akkor csak önöknek szállíthatnak, cserébe megpróbálnak minél nagyobb terméshozamokat összehozni, vagy hogy kell ezt az együttműködést elképzelni?
Igen, ahogy mondtam, ennek a részletei még kidolgozás alatt vannak, de valami hasonlóra kell gondolni, így van. Érdekességképpen mondom, hogy ha minden jól megy, akkor hamarosan elkezdjük Magyarország legnagyobb biogáz üzemének az építését. És a biogáznak az egyik terméke ugye a biogáz, vagy a metán, hogyha azt tisztítjuk, a másik terméke pedig az a barnalé, ami nagyon értékes ásványi alapanyagokat tartalmaz. Mi ezt leszárítjuk, granuláljuk, és egy ilyen műtrágya-szerű, kinézetű biotrágya lesz. És közben ezt is be akarjuk vonni ebbe az egész folyamatba, hogy nekünk van egy olyan kicsi karbonlábnyomú zöld biotrágyánk, amit cserébe oda tudunk adni a gazdáknak is például. Szóval ez egy ilyen nagyon komplex megoldás lesz, egy komplex rendszer. Azt gondolom, hogy néhány hónapon belül már meg lesznek az első szerződéseink is.
Az elmúlt 5 évben hát úgy tűnik, hogy csökken a vetésterület kukoricában idehaza. Gondolom, ennek sok összetevője van. Említette ezt a biogáz üzemnek a melléktermékét, ezt a bioműtrágyát. Ennek a felhasználása adott esetben javíthatja a hozamokat, tehát ebben bíznak, vagy inkább a környezetvédelem miatt fontos ez?
Én azt gondolom, ez a környezetvédelem miatt nagyon fontos, illetve hát ugye elég szigorú előírások vonatkoznak most már a termelőkre is a tekintetben, hogy a műtrágya mértékét is csökkentenie kell, és helyettesíteni valamifajta zöld talajjavítóval, majd trágyával. Nyilván ugye állateredeti trágyát most már nem nagyon szoktak kiszórni, de az ebből készült, szárított, granulált termékeket azt akár lehet is. Ez e tekintetben alapvetően nyilván a műtrágyának nagyon jó beltartalmi tulajdonságai vannak, viszont a karbonlábnyoma meg a környezeti hatása az nagyon nagy. Azt gondolom ez is egy ilyen hosszabb távú folyamat lesz, amíg abból gyakorlatilag kicsit kevesebbet, még egyéb zöld termékekből kicsit többet használnak a gazdák. Ugye már most is nagyon sok termék elérhető a piacon, és most is nagyon sokan élnek ezzel, ezeknek a termékeknek minden hasznos előnyével együtt.
Hasznosabb lehet egyébként hosszabb távon ilyen terméket használni, mint a klasszikus műtrágyát, mert volt olyan szakértő, aki úgy nyilatkozott nekünk, hogy a túlságosan klasszikus műtrágya az azért sem feltétlenül annyira hasznos, mert elég hamar komoly metánszivárgás van a földből, magyarán a hatóanyagnak gondolom én egy jelentős része elpárolog a földből.
Igen, hát ugye az időjárás itt is nagyon-nagyon fontos, hogy milyen időszakban, mennyire csapadékos és hőmérséklet időszakban szórjuk ki a műtrágyát. Ennek van abszolút pozitív egyéb hatása is, természetesen a beltartalmi értéken kívül. Hát meglátjuk, ugye most fogunk indulni ezzel a projekttel, minden igaz, akkor 2 év múlva már ez a termékhez készen lesz és elérhető lesz a gazdáknak.
Mennyire érződik az önök termelőinél, vagy akikkel ugye kapcsolatban vannak, a klímaváltozás hatása? Tehát mennyire kell egyre inkább ezzel is foglalkozni, úgy értem, akár tervezett mezőgazdaság révén, vagy akár öntözéssel, mik ebben ezzel kapcsolatban a tapasztalatok?
Én azt gondolom, hogy Magyarországon óriási hatásban, óriási mértékben érezhető a klímaváltozásnak a hatása. Ugye azt szokták mondani a szakemberek, hogy gyakorlatilag most Magyarországon olyan klíma van, mint Bulgáriában a 70-es években. Szóval kicsit tolódik éjszakra ugye ez az égöv, vagy az éghajlat, ami nyilván a kukoricában egy nagyon nehéz és komoly kihívás jelent, hiszen a kukorica van a legtovább kint, mondjuk a napraforgóval, de a kukorica van legtovább kint a földeken, és pont telibe kapja azt a száraz időszakot, ami mostanában ugye gondot szokott okozni, ez a július-augusztus, tehát a virágzás utáni, vagy éppen a virágzáskori időszak. Hát rengeteg tennivaló van, akár az öntözés, akár a talaj csapadék megtartó képességének a növelése, akár egyéb diagnosztikai dolgoknak a felfejlesztése, stb. Tehát rengeteg eszköz van. Az elején említettem ugye a kukoricakört, ott nagyon-nagyon jó tanácsok kaphatók, illetve tudás megosztás kapható gyakorlatilag a tagok között, akik azt mondom, hogy nagyon példaértékűen termelnek, akár kukoricát is, nem csak mást is nyilván, de főleg kukoricát. És most az időszak jött, hogy igenis tanulni kell, és eltérően kell gazdálkodni különböző járásokban, különböző régiókban. Mindenkinek tudni kell pontosan, milyen talaja van, mire van szüksége a talajnak, hogyan tudja ott a lehető legjobban megtartani a nedvességet, és ha van lehetősége önközös kiépíteni, akkor azt gondolom, hogy ez egy kötelező dolog, még akkor is, hogyha mindenki mondja, és tudom, hogy most sokat fog kapni, hogy nagyon nehéz, drága, az engedély, bonyolult, állami feladat kell, hogy legyen ennek az egyszerűsítése, termelőknek pedig ezzel a lehetőséggel élni kell. Tudom, hogy nem mindenhol van ilyen lehetőség, de ahol van, ott én azt gondolom, ezt nem szabad elszalasztani.
Renk Zoltánt, a Hungrána vezérigazgatóját hallották. Most egy kis szünet következik, és hamarosan folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket!